Folytatjuk a beszélgetést, Kovács Ákos dalszerző, előadó művész az aréna vendége. Az 50. koncertnél hagytuk abba, illetve az 50. születésnapi koncertnél, és arról beszéltünk, hogy valamilyen módon a dalok mégiscsak összekapcsolódnak, látszólag távol egymástól. Azt mondta az elején, hogy reméli, hogy a pályája kirajzol valamiféle ívet. De ez mit jelent, vagy mi múlik, vagy mit kell mutatni egy ilyen alkotói útnak?
Hát az, én nem tudom, mit kell mutatni. Én azt szeretném, ha a konzisztenciát mutatna. Tehát, hogyha azt mutatná, hogy ez egy nemű. A sokfélessége időnként a túlzó sokfélessége ellenére egy nemű. Hogy amit az ember a világról gondol, az benne van abban, amit beszél, amit a dalaiban elmond.
De ez alapvetően a gondolatvilág egységét jelenti, vagy a forma valamiféle összhangját?
Hát azt nem tudom. Inkább a gondolatvilág egységét, ha választani kell, bár ezt még én nem gondoltam végig. De a forma meg szolgálja azt, amit az ember mondani akar. Tehát inspirálja az embert. A forma önmagában nem érdekel, de nagyon fontos. Kicsit úgy gondolok a formára, mint a tartalmat behívó szerkezetre. Ezt azzal tudom illusztrálni, hogy amikor dalt írok, az utóbbi időben az a gyakoribb, hogy elkezdem, majdnem készre hangszerelem a dalt. Tehát egészen ilyen miniszkuláris részletekig kidolgozom.
Önmagában a dallamot, önmagában tehát
szöveg nélkül? A zenét, a hangszerelést, mindent, akár a szerkezetet. És akkor ez a, mondjuk így, hogy majdnem véglegesre csiszolt forma, ez valahogy behívja a tartalmat. Nem, ezt nem tudom pontosabban megfogalmazni, mert nem tudatosan.
Igen, ezt értem, csak valahogy a szövegközpontúság miatt azt gondoltam,
igen,
hogy pont fordítva
van. Én is ezt hittem. Van olyan dalom is, ami, de ez a ritkább, hogy az ember kész van egy szöveggel, és akkor rá egy dallamot hegeszt. De sokkal gyakoribb az, hogy addig babrágatok a formával, amíg majdnem a véglegeshez közelít, vagy már majdnem, már tudnak-e végleges, és az, nem tudom, ez ahogy a most egy hülye hasonlatotok mondani, hogy az amfora is forma, a bornak nincs formája, de az amfora megadja a formáját, és akkor válik itallá valahogy. Tehát,
de a hangulat, az érzés megvan, amit a dal közvetíteni fog.
Igen. Igen, a hangszerelés, az egész dalomvilág, az akkordfűzések, ezek valamit diktálnak.
Igen, tehát tulajdonképpen már a témát is meghatározza.
És a hangvételt mindenképpen. És a hangvétel az hatása van a szüzsére is, vagy a témára is. Igen.
Visszatérve az 50-es koncerthez, ott hagytuk abba, hogy nem neveztük meg a voicingest, de ha már elmondtuk, hogy kórus,
igen,
akkor ezt is elárulhatjuk. Hogyan hangzanak kórussal ezek a dalok?
Elképesztő. Én kórusba kezdtem majdnem azt mondtam a pályafutásomat, tehát kórusba kezdtem énekelni. Énekeltem az általános iskolai kórusban is, és a Fazekas Mihály gimnázium kórusában is.
És ez olyan jó emlékű kórus éneklés volt? Tehát nem olyan muszáj.
Jó volt. Zakariás Anikó volt a kórus vezetője, fantasztikus, óriási élmény volt. Életemben először, és hát ezt is most magyarázzuk el a mai fiatalságnak, hogy életemben először nyugaton a kórussal jártam. A festői NSK-ban, Altötting városában. Ott történt egy nagyon érdekes dolog is, hogy úgy megtanultunk egy helyi tájszolásban, talán Bajorországban, nem vagyok benne biztos, a helyi tájszolásban egy dalt. Azt tudtuk, hogy pajzán dal, mert bizonyos dolgokat értettünk, be volt szóval szalmakazal, meg micsoda, de úgy mindent nem értettünk. És akkor gyönyörű repertoárunk volt, klasszikus darabok, Altöttingnek a koncerttermébe óriás szeretettel fogadott a közönség, és akkor mondtuk is, most Ráadásnak a gimnáziumunk kórusa elénekli a önök által is jól ismert dalt. És elkezdtünk énekelni. Teljesen elképett emberek, hihetetlen visító nevetés, ordító álló ováció, és kiderült, hogy ez egy erősen pajzán tartalmú, nem is a kórus irodalomban nem gyakran használt kifejezéseket is felvonultató, valóban a helyi tájszólásban írott darabnak volt a kórus verziója, úgyhogy elsőprő sikerünk volt. Tehát ez nekem nagyon nagy élmény volt, nagyon nagy élmény volt a kórus éneklés, és most, ahogy 40 ember megszólal, most arról ne is beszéljünk, hogy az én dalom megszól 40 ember szájból, az letaglózó élmény is tud lenni. De ez egyszerűen olyan ereje van a közös éneklésnek, hogy az igazából nehéz egy rádió beszélgetésben elmagyarázni. Szóval ezt tényleg meg kell tapasztalni, hogy megszól a kórus, és megszól rajta egy téma, és teljesen más dimenzióba kerül.
Előfordul, hogy a dal. Zenei hangzást, vagy az alapot ki is vettem előle? Tehát van csak vokális rész?
Hogyne, persze. Korábban is kísérleteztem már ilyennel, Vivát Bacchusszal énekeltem, nyilván ott lényegesen kevesebben voltunk, és hát annak is volt egy sajátos ereje, boros rendezvényeken, első magyar borokbálján, meg más helyeken is énekeltünk így. Egyszer a Prima Primissima díj kiosztón is énekeltünk.
De hát ott négyen talán.
Igen, öten kísértek, én voltam a hatodik tag. Úgyhogy vannak ilyen élményeim, és ezek mindig legutóbb szintén egy ilyen báli rendezvényen már ennek a kórusnak a szólamvezetőivel énekeltük a Kaszás Attila emlékére játszott az Epkegyűjtő című dalunkat, meg más szerzeményeket. Tehát de van, ennek is van még kifutása. Ezt a kórust meghívtam egyébként a 2016-os decemberi Arena koncertemen, két dalban is közreműködtek a Gépszabadságban, meg az 1956-ban, és akkor én már tudtam, hogy nekünk még lesz dolgunk egymással.
Hogyan lehet 30 év pályafutásából valamiféle keresztmetszetet válogatni?
Sehogy. Úgyhogy mindent kihagy az ember, amit első szándékból játszana.
Slágereket kell játszani, vagy inkább ritkán játszott dalokat?
Hát itt most egy-két sláger benne maradt, hogy nagyjából sejtse a közönségnek az a része, amelyik a slágerekkel azonosít, hogy kinek a koncertjén van, de jobbára ezek eldugott dalok lemezeken, hogy mondjam, a lemezek eldugott zugaiba.
Akkor mitől lettek most fontosak?
Hát, hogy ezeket sose volt módunk megmutatni. És most az én születésnapom van, és most nem kell tekintettel legyek semmilyen slágerigényre.
17 koncert lesz ebből összesen, de hogyan lett az egy estés, majd két estés műpából egy
már
turné?
Már 18, ezt képzelje el, mert van egy harmadik, vagy hát tetszik, akkor mínusz egyedik pécsi előadásunk is, mert Pécset, ez a Voice Singers kórusnak a szűke pátriája, olyan hamar elfogytak a jegyek, hogy hónapokkal az előadás előtt már nincs jegy, úgyhogy most beiktattunk még egyet, úgyhogy május 10-én is lesz előadásunk, nem csak 11-én és 12-én, a csodálatos Kodály központban, ami elképesztő hely. A Karcolatok 20 DVD-nknek az anyagát is ott rögzítettük. Fantasztikus akusztikájú hely, egy kis ékszerdoboz olyan, és nagyon szeretünk ott játszani. És hát ráadásul ők pécsiek, ezért gondolom, hogy miattuk is sokan jönnek, meg lehet, hogy miattam is, és akkor most még van még egy koncertnap. Hogy lett ebből? Hát úgy lett, hogy én óvatos duhaj vagyok, és amikor az ügyben kell dönteni, hogy legyen-e még egy aréna, amikor már az egyik arénának a jegyei elfogytak, akkor én mindig azt mondom, hogy inkább ne legyen, inkább legyen egy biztos telt házunk. És akkor, akik körülöttem dolgoznak, elsősorban a menedzserem, Fiák Kriszta, ő szokta mondani, hogy nyugodtan vállaljunk benn, ő szeret kockázatot vállalni, pláne az én nevemben, másrészt pedig ő jobban bízik a közönségben, mint én. Én azt mondom, hogy egy biztos teltház az mindig jobb, mint hogyha egy van egy teltház, meg egy fél. Azt ciki. És eddig mindig igaza volt. És most is az történt, hogy tavaly elkezdtük árulni jegyeket, tavaly áprilisban, tehát egy évvel ezelőtt, amikor még nagyon-nagyon keveset tudtunk erről a műsorról. És akkor én azt mondtam, hogy jó, hát akkor jó, tegyük ki a jegyeket, aztán nézzük meg, hogy egy hónap múlva, hogy mennyi folyott el, és hogyha nagyon nem megy, akkor még mindig kitalálhatunk valamit. És akkor azt mondta, te normális vagy. Percek alatt fognak elfogyni a jegyek. És így lett. Így egy évvel ezelőtt. Ez a közönség bizalma, ez egyszerűen elképesztő. Tehát, hogy...
De olyan különös, hogy más tekintetben magabiztosnak tűnik. Ez meg mégis olyan furcsa.
De én azt megtanultam, hogy nekem nincsen bérlet. Senkinek sincsen bérlet a sikere. Nincs ilyen. Tehát az, hogy 30 évig sikered volt, az nem azt jelenti, hogy 30 évig sikered lesz. Ez nem igaz. Én úgy szeretnék felmenni minden előadáson a színpadra, hogy ez az első koncertem, és most be kell bizonyítsam. Vagy, ami ugyanez az étosz, hogy úgy szeretnék, hogy lehet, hogy ez az utolsó koncertem. És akkor most be kell bizonyítsam. Tehát én nem mondom, hogy ez mindig sikerül ennek az elvárásnak megfelelni, de hogy ez a szándék, és csak így szabad színpadra menni, abban biztos vagyok.
Az elmúlt év koncertszünet az az Aranyestről szólt, mintegy 40 előadást tartottak, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is. Ugye Krúdi után az Arany emlékév persze adta magát, de ha jól értem, akkor önhöz egyébként is közel állt a költő munkássága.
Hát a gimnáziumból hoztam magammal az aranyversek szeretetét, akkor baladamondó versenyen is indultam, fantasztikus tanárok indítására kezdtem baladákat mondani. Azt kell mondanom, hogy szóval ehhez nem kellett az Arany emlékév, hát én most már 3 évtizeden adott interjúkat vissza lehet keresni, hogy nagyon sok interjúban beszéltem arról, hogy Arany János a legnagyobb élő magyar költőnek tartom, amiután kaptam bizonyos visszajelzéseket, hogy pici hiba csúszott a nyilatkozatomban, mert Arany János már nem él, de szerintem él ez a költő mindabban, amit ír. Én személyesen, nagyon szubjektíven ugyan, de azért éreztem, hogy ott van velem. Több mint 50 előadásunk volt már, és nincs jelentőség a dolognak, csak a krónika kedvéért mondom el, hogy amikor már abba hagytam a Nemzeti Színházba, amelyik anyaszínházam volt, és befogadott, és ezúton is köszönöm Vidnyánszky Attilának, aki egy félrehallott beszélgetésből tudta meg, hogy készülünk erre az estre, Szigeti tanár úrral is egyből meghívott, hogy ott legyen a bemutató.
A Kaszás Attila teremben ráadásul.
Pont a Kaszás Attila teremben, szóval azért, na. Tehát vannak az ember életében olyan jelek, amiből hát túl sokat nem szabad kiolvasni, de azért olvasni lehet. És elképesztő utat jártam be onnét is, tehát mentem Kanadába, Párciumba, Erdélybe, Veszprémbe, 7-szer hívtak vissza. Elképesztő dolog volt ez az Arany.
Mindenütt ugyanazt jelenti, tehát amikor Kanadában van, vagy egy gimnáziumban, vagy Németországban, mernek nevetni, szomorkodni, ugyanúgy élik meg.
Igen, hát talán egy kivétel volt, ahol nem működtek a poénok. Berlinbe, ahol már annyira toleránsak, hogy már a cigány viccen, amit elsüt az Arany János, már nem mertek nevetni, vagy nem tudták, hogy szabad nekik. De mondjuk a 50 akárhány másik előadáson ott mindig nevettek. Tehát úgy alapjában véve, ahol magyar ember él a világban, teljesen ugyanazt jelentik ezek a versek. Tehát valahogy ugye hát a költő hazája van, ezzel a verssel zárul az előadás.
Ez Szigeti Gábor találta rá.
Ez az egyetlen verse az előadásban, amit nem magam szerkesztettem bele, hanem a tanár úr, és hát az ő érzékenységét és az irántom való szeretetét mutatja, hogy mennyire beleérzett ebbe, hogy ez még hiányzik. Tehát ez teszi fel a koronát az egész estére. És hát abban elmondja, hogy ameddig így nép fogja őt körül. Nép, melynek érzikebb lesz zengi szája költőinekét, addig terül. Ott éri végét a költő hazája. Tehát én Kanadában is a költő hazájában mondtam a verseket. A néha méltatlan körülmények között kis művedési házakba. Szóval fantasztikus volt, és úgy éreztem, hogy és olyan visszajelzéseket kaptam olyan emberektől, hát most lehet, hogy ez hiúság, és akkor én bevallom, hogy hiú vagyok. De amikor Mécs Károly, a szenior színész odajön hozzám az előadás után, és azt mondja nekem, hogy kollégám. Hát akkor az ember majdnem elájul. Hát színész javatott ezzel a fél szóval. Úgyhogy ő neki már nem kell jóba lenni senkivel. Velem se. Mit jelentek én neki semmit? Azt jelentette, hogy tetszett neki, hogy megérezte, hogy ebben mennyi munka. Kubik Anna odajött hozzám a Kossuth-díjasok vacsoráján, és azt mondta, hogy meghajlok előtted. Ezt nem mindegyik színész merné elvállalni, hogy teljesen egyedül játszik, végszavak és partnerek nélkül. És hát ez meg kell, hogy mondjam, hogy ez nagyon jól esik az embernek.
Azt mondta, hogy eredetileg, ha nem is Csimbum cirkusz, de valami nagyobb körítést képzelt, és Szigeti Gábor volt az, aki az egyszerűség vagy az eszköztelenség felé vitte.
Hát igaza volt. Az a helyzet, hogy hát az történt, hogy elmentem megnézni a Csöre Gábornak a Toldi estjét. A Pesti Színházban azt 3-szor láttam, és hát én rájöttem, hogy én sehol nem vagyok, és akkor én készültem a kis versikéimmel, és láttam, hogy hát ez az ember, hát ez egy Tour de Force előadás, hát ez őrület. Hát először is húzockodás közben, fantasztikus testfelépítésű Pali húzockodik, kivetítés van, sörös doboz, zenekar, és hát ez egy virtuóz előadás, és hát elképesztő szövegmennyiség. Hát az enyémnél majdnem másfélszer több. És le a kalappal. Fantasztikus előadás. Elsősorban a diák közönségnek szól, akik nem akarják elolvasni a Toldit, de a Csöre Gábortól meghallgatják. És hát ez nem is mindig szül méltó körülményeket a játszó színésznek. Ennek a kifejtésétől most tartózkodom, de voltam olyan előadáson, ahol amiután oda mentem hozzá, és megöleltem, hogy barátom, hogy mondjam, tűrni kell a sikert, hogy így mondjam. Na a lényeg az, hogy én ebből indultam ki, és akkor hát erről erőteljesen lebeszélt a tanárul, és azt mondta, hogy miért akarsz olyan eladást csinálni, amilyen. Tehát tulajdonképpen ma csak ilyen színház van Budapesten. Olyan nincs, hogy 1-1 játszanak valamit. Hát ma nem lehet megnézni egy Shakespeare adást Budapesten úgynevezett értelmezési tartomány nélkül. Hát az ember esze megáll. Az újrafordítások trendje is erről szól, hogy ha lehet, pervertáljuk kicsit a Shakespeare-t, aki mindig a szakrális befejezésre törekedett, kivétel nélkül. Aki mindig a csodáról beszél, meg az égi beavatkozásról, meg az égi rendről, a legnagyobb királydrámákban is. Hoppá! Na, milyen égi beavatkozásról beszélünk? Amikor a Hamletben Polonius azt mondja, hogy hát áldást ad a fiának, aki Londonba indul, megáldja. Ma mit jelent az áldás?
De az nem egy fontos dolog, semmi. Hogy a ma emberének szól, ugyanúgy, ahogy mondjuk Angliában megnézünk igen, egy csak régi angol nyelven született.
Igen,
született.
Csak a ma emberének a Polonius ma azt mondja a Hamlet előadásban, hogy áldásom csak habatortán. Hoppá. Shakespeare meg nem ezt mondja. Hanem az, hogy az áldásom váljék döntésé benned. Hát elveszítettük a szakralitás dimenzióját a szijátszásunkba. Ő meg azt mondja, illetve hát biztos benne van, csak nem látszik annyira prevalensen. Mert értelmezési tartományban gondolkozunk, mondjuk ahelyett, hogy értelmeznénk Shakespeare-t.
De aminél meglepődtem, hogy az aranyban ugyanakkor azért ezt a szakralitást egyáltalán nem igyekeztek direkt módon, vagy bármilyen módon megtagni, és a pártos sem volt. Tehát ez egy közvetlen,
Nem kell direkten értelmezni, de értelmezni kell. És az benne is van. Hát hoppá, a hazafias arany megjelenik ezekbe az eladásokba. Hol beszélnek ma a hazafiságról? Nem lehet már beszélni se róla lassan. A színháza biztos nem. Vagy ha igen, akkor negatív kontextusban. De érdekes. Biztos van, ahol van, vannak kivételek, most nem arról beszélek, hogy nincs ilyen, hogy nagy tömegében az eladások, amire tódul a nép, meg amit a kritika körbecsókol, az mind valahogy más képet mutat. És aztán nagyon érdekes visszajelzéseket kaptam az arany kapcsán arról is, hogy na hát a mosolygó, a vicces arany megjelenik, a humoros arany megjelenik ebbe az eladásba. Én nem mondom, hogy azt könnyű megtalálni, de találtunk két ilyen verset.
Igen, hát a Fülemülét ezt ugye középiskolában kötelező tanulni, de valahogy nem sikerül úgy megfejteni, hogy az igazán humoros legyen.
Hát most az én eladásomban nevettek rajta többnyire, úgyhogy azt kell gondolom, hogy megtaláltuk, hogy ez a két. És hát ebben is benne van a, ha tetszik, a magyar virtussal szembeni fenntartása a szerzőnek, hogy először is, hogy milyen rászedhető, és milyen indulatos, és milyen tudatlan, és tulajdonképpen korrupt is, mert hogy a bírót rögtön korrumpálni akarja, hogy a Fülemüle dal az őt illeti. És hát a bíró a legkorruptabb a végén, aki azt mondja,
meg hogy a pénzt is
igen, köszi a pénzt, és egyébként nekem fütyölt a Fülemüle, és elmehettek a dolgotokra.
Ugye a Nemzeti Színházas bemutatóval egy időben jelent meg a hangos könyv. Mennyit változott az ezzel kapcsolatos véleménye, hozzáállása 50 előadás után?
Maga az előadás rengeteget változott. Elképesztő dolog ez, ahogy érik az emberben ez a szöveg. Tehát amikor megtanulta az ember szöveget, és én már a hangfelvételt is úgy készítettem, hogy nem használtam papírt. Nekem valahogy fontos volt, mert azt vettem észre, hogy más tempóban, más levegőkkel, más indulattal, más érzelmekkel mondom, ha fejből mondom. És hát azt hittem, hogy a birtokában vagyok a szövegnek. A tanár úr meg is dicsért, behívta ott a színházi dolgozókat, amikor az első próbánk volt a Nemzetibe, hogy most nézzék meg ezt az embert, hogy ilyet nem gyakran látnak, hogy az első próbanapon valaki tökéletes szövegtudással áll a színpadra. Jó, hát persze könnyű nekem, mert én nem 30 különböző eladásban játszom, meg hát nagy szívügy is az előadás, és hát rengeteget formálódott. Tehát az első, a bemutató, meg a barátok jöttek, meg a gratulálók, ott még egy zabszem-zabszemúvi volt, ugye? És akkor az 50. előadásra teljesen más hangsúlyok jöttek elő. Nem teljesen más, hanem az eredeti szándék egyre kicsiszoltabban. Tehát valahogy, ha nem túlzó ez a szó, akkor azt mondom, hogy érettebb előadás lett. És most már merem úgy játszani, hogy korábban nem mertem, hogy mondjuk 3 hét kihagyással.
De ez most kifutott?
Lényegében kifutott, most kaptam még egy megtisztelő meghívást Bécsbe a Kultúrintézettől, és ott pont a költészet napján hívtak, úgyhogy ennek nem tudtam ellenállni, pedig egyébként két Ákos 50 előadás között leszek.
Beszéljünk még egy kicsikét arról, hogy korábban mondta, hogy szeretne ön is könyvet kiadni, és hogy van mindenféle anyaga. Ugye jelentek meg versei, de már évekkel ezelőtt volt az utolsó kötet. Most van már ebből új merítés?
Hát vannak verseim is, és új területre tévedtem, az utóbbi időben novellákat írok. Hát én nem tudom, egyszer gondoltam, romantikus képzeteim támadtak, hogy ugye az én nevemmel bemenni egy könyvkiadóhoz, az nem, amúgy egy tókönyvet kiadni, mert az nem egy olyan ördöngös dolog, csak írott, tisztességes minőségű írott anyag kell hozzá, meg egy kis pénzmag is ki lehet adni. Nyilván terjeszteni már sokkal nehezebb, terjesztési rendszerekbe bekerülni. Én arra gondoltam, hogy név nélkül beadom a különböző, nem tudom, redaktorokhoz, megnézzék. Aztán rájöttem, hogy nem kell ilyen csalafintaságokhoz fordulni, hát vállalni kell az embernek, hogy ez ő, és ezek az írásai. És volt már olyan, mondjuk így, irodalmi szerkesztő, szakértő, aki elolvasta, szenior személy, és azt mondta, hogy változó minőségűek, de mind kiadható. Ez kedves vélemény, én tudtam, hogy kiadható, mert tehát annyi önkritikám nekem is, hogy nem kiadható, azt már a kezébe se adtam. Nyilvánvalóan, ami még nincs kész. De hát én azt gondolom, hogy olvasok kortárs magyar prózát is időnként, amikor rávisz a lélek, és hát azért úgy érzem, hogy hát ilyet azért lehet írni. Most biztos van olyan más színvonalú, mondjuk, hogy népszerű magyar prózát olvasok, amit egyébként nagy kiadó ad ki, és nagy nevű a szerző, és hát úgy érzem, hogy azért ilyet azért lehet írni. Van olyan minőségű próza, mondjuk a Márkezé, vagy az Abdaiké, amihez soha nem mérném magamat, de úgy gondolom, hogy amit ma a kritika körbe rajunk, az megugorható.
De ugyanannak a közönségnek szól, mint a dalok? Vagy ez egy egészen
nem,
más?
Nem is a közönségnek szól, bocsánat. Az írok, mert késztetésem van. Tehát örülök, ha majd megtalálja a közönségét, persze. És hát ez úgy van, hogyha nem titkolom el, hogy én írtam, akkor nyilván olyanokat is megtalál, akik maguktól talán nem is olvasnának novellákat. Tehát ez nem baj. Hát olyan ember is bejött a színházba, aki talán amúgy nem ment volna be egy aranyestre. És volt olyan úgynevezett rajongom, tisztelőm, aki majdnem minden előadáson ott ült. Kötelességének érezte, nem tudom miért, én biztos nem köteleztem rá. És hát látom, hogy azért ki kell a mag bennük, csak kivirágzik.
Néhány percünk maradt, úgyhogy még Zanzában az idei évről beszéljünk, ugye véget ér majd az Erkelben ez az Ákos 50, és utána indul a nyári fesztivál sorozat. Nagyon más a fesztivál közönséget megszólítani.
Ja, hát én most reszkető szívvel ülök itt, mert én a felkészülés kellős közepén vagyok, hogy nem tudok ilyen könnyen átlépni az Ákos 50-en, de valóban így lesz, hogy lesz 10 helyszínen 18 előadásunk, április 7-től május végéig, és de facto, ahogy lejövünk a színpadról, másnap elkezdjük próbálni a fesztivál műsorunkat, mert a nyakunkon a fesztivál szezon, és június 27-én a Volton kezdünk, úgyhogy nincs is olyan sok időnk, hogy egy teljesen más zenekarról, egy teljesen más hangvételű, tök más repertoárt összeráncsunk, és összepróbáljunk. Hát azon leszek, hogy ez sikerüljön. A koncertszezon, vagy ez a fesztivál szezon, vagy a nyári koncertszezon, az szeptember első napjaig tart. Ott is van már 13 eladásunk lekötve.
És lesz aréna?
Közben valamikor egy lemezt is össze kéne rántani, vagy legalább egy EP-t, egy ilyen néhány számos mutatót az új gondolatokból, az új
koncertbuszban esetleg.
Igen, hát most már van 2-3 nagyon majdnem kész dalom, amiben szöveg is van, és van nagyon sok, vagy 30 olyan demom, amihez csak idő kéne.
Ezt ilyenkor érdemes megfuttatni a kézdalokat, mondjuk fesztiválon, vagy
nem? Nem, én eddig nem szoktam nagyon. Talán most kivételt teszek egyel, de nem, azt hiszem, hogy alapvetően nem ez az én metódusom, az nem ez. És hát aztán decemberben szeretnénk egy aréna koncertet csinálni.
És ez milyen lesz az aréna koncert?
Hangos koncert lesz. Sok szintivel, sok gitárral. És hát remélem, hogy az új lemez, ha lesz új lemez, az is ilyen lesz.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kovács Ákos énekes dalszerző volt az aréna vendége. Köszönöm önöknek a figyelmet. A műsor elkészítésében közreműködött Módos Márton főszerkesztő, én Seres Gerta vagyok.